kedves testvéreim, ennek a mostani Isten tiszteletnek a jellegét ezek a szavak fejezik ki. Emlékezés, zárszámadás, hálaadás, könyörgés. A készülésem egyik része az volt, hogy az elmúlt időkben, ebben az esztendőben elmondott prédikációimnak a vázlatát átlapoztam. Néztem azokat a gondolatokat, amelyek ebben az esztendőben elhangzottak, és megpendült bennem ismét egy-egy gondolat, és arra gondoltam, hogy jó lenne ezeket még egyszer elmondani. Kezdtem válogatni közülük. És végül is úgy kerekedett ki ennek a mostani szolgálatomnak a lényege, hogy négy szót fogok mondani, és erre a négy szóra támaszkodik ez a gondolatmenet, ami most következik. Ez a négy szó szinte játékosan kapcsolódik egymásba, következik egymás után, de ne vegyük játéknak. A játékossága a négy szónak inkább legyen arra jó, hogy megjegyezzük egymás után ezt a négy szót. Tehát amikor visszatekintünk, emlékezünk, számadást tartunk, ez a négy szó vezérelje most minket, ami itt fog következni. Amikor belelapoztam a vázlataimba, többfele is találkoztam ezzel a gondolattal, amit nagyon mélyen vallok, hogy tudnék a kereszténység lényegét, vagy mondjuk így Jézus Krisztus szellemi örökségét, az ő ügyét nem lehet egyetlen tételbe belesűríteni, hanem legalábbis dialektikusan kell, komplementer módon, kiegészítő módon kell két tételt mindig szembeállítani. Ha két tételt állítunk egymás mellé, nem szembe, de mégis egymás mellé, akkor abban a kettőben már inkább kifejeződik a lényeg, mint akár az egyikbe, akár a másikba külön-külön. Most hát így fog elhangzani most az első két szó, két igéhez kapcsolódóan. Évközben beszéltem egyszer erről, hogy tehát a kereszténységünk lényegét, a Jézus Krisztus örökségét legalább ebbe a két tételbe, ebbe a két igébe, ami következik, ebbe összesülítve, egymás mellé állítva szemléljük. Az egyik ige a Máté 25-ben olvasható, csak néhány verset olvasok belőle, jól ismert ige, de mindjárt rádobban remélhetőleg a szívünk, hogy igen, igen, ez Jézusnak a szent hagyatéka közöttünk, erről sose szabad elfelejtkezni. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja, akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: jeltek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Ez az egyik öröksége Jézusnak, és ezt sohasem szabad kiejteni a figyelmünkből. Ennél az igénél ez a szó szólal meg, ez az egyik a négy közül, hogy tenni. A kereszténység igenis tennivalóknak a sokasága. Éheztem és ennem adtatok, szomjúztam és innom adtatok. Tenni. A szeretet szolgálatát végezni, tenni. Igen, de ha csak ez a kereszténység, akkor valamiféle szép humanitárius mozgalom lesz. Ha csak ennyi, akkor elárultuk Jézus örökségét, mert ezt ki kell egészíteni a másikkal, amely másik ige a Máté 6-ban olvasható, ott ezt mondja Jézus: te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Ez a másik része a dolognak. Menj be a te belső szobádba, és csöndesedjél el a te Istened előtt. Zárd be az ajtót. Ezt az a másik szó jelzi, hogy lenni. Az első két szó tehát ez, hogy tenni, de ugyanakkor lenni. A szeretet munkáit végezni, tenni, de ez nem old fel az alól a krisztusi elkötelezés alól, hogy közben lenni azzá, akinek Isten gondolt. Tenni és lenni. Kifele fordulva a szeretett szolgálatot végezni, aztán időnként befele fordulva még az ajtót is bezárni, és magunkat számba venni, megvizsgálni. Ez az első két szó. Amikor tovább gondolkoztam ezen, hogy tenni, akkor elém került egy ige hirdetésem, amely talán némelyeknek még az emlékezetében van. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvről prédikáltam egyszer, és onnét olvastam ezt a szép verset. Emlékezünk a jelenetre, az apostol már megkötözött fogoly, hajón mennek Kis-Ázsiából Róma felé, és lecsap rájuk a vihar, és életük forog kockán, és mentik, ami menthető, a hajó rakományát beletórják a tengerbe, és akkor találjuk ezt a verset. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kihányták, és harmadnap tulajdon kezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelését. Egyik igehirdetésembe hangsúlyt tettem erre, hogy tulajdon kezeinkkel. És most az év végén, mint egy visszaemlékezésű, számadásul, gondolkozzunk el ezen, hogy történt ilyesmi ebben az évben, hogy tulajdon kezünkkel tettünk valamit, amire nem voltunk kényszerítve, bár itt a vihar kényszeríti őket. A hangsúly ezen volt, hogy nem más cselekszik helyettem, nem az Isten cselekszik helyettem, nem én kérem az Istent, hogy Uram, én nem tudom megtenni, tedd meg te, hanem tulajdon kezeinkkel. Ez a tenni szó körébe tartozik. A keresztény életnek egyik eleme az, hogy tenni. Tulajdon kezemmel tenni. Nem sodródni a többiekkel, hanem mérlegelni az életet. Mérlegelni azt, hogy van élet, és vannak járulékos részek, díszítmények, és ha dönteni kell, hogy élet vagy díszítmény, akkor az élet mellett döntök, és tulajdon kezemmel szórom el a díszítményt. A mai ember nyomorúsága az, hogy elhatalmasodott a díszítmény, vagy mondjuk ilyen modern szóval a komfort, és a komfortban eltűnik az élet. És bizony olykor dönteni kell, hogy tulajdon kezemmel szorítom hátra azt, ami folytogatja az életet. Tenni kell. Tettük-e ebben az esztendőben azt, amit tulajdon kezünkkel kellett tenni? Most ne arra gondoljunk, hogy a hivatalban elvégeztük-e becsületesen a munkánkat. Tulajdonképpen olyan kicsi a játék tere, ami életünknek. Egy részét átaludtuk az életünknek, egy részét rutinszerű munkákkal töltjük, végezzük a munkánkat a hivatalba. A 24 órából alig marad néhány óra, ami emberi időtöltés, úgy, hogy dönthetek. Tulajdon kezemmel cselekedhetek valamit. Hogyan éltünk ezekkel a kicsi darabka időkkel? tenni. Jézus Krisztusnak az egyik szent örökséget, hogy tenni. És pedig ezen a vonalon tenni, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjúztam és innom adtatok. A lehajló szeretet, a szolgáló szeretet, a magamról megfeledkező, a másokon segítő szeretet jellemezte ezt az esztendőt, hogy tulajdon kezünkkel végeztük azt, amit Isten reánk bízott. Az első tehát ez, hogy tenni, de ugyanakkor egyensúlyba hozni ezt azzal, hogy lenni. Emberré lenni. Attól még, hogy tulajdon kezemmel osztogatom a kenyeret, attól még, hogy beteget látogatok, felruházom a nyomorultat, nem biztos, hogy igazán emberré leszek. Nyilván ez része az én emberré válásomnak. Enélkül nem lehet emberré lenni. De önmagában ez még nem tesz emberré. Ott van ez a másik parancs, hogy menj be a te belső szobádba. Zárd magadra az ajtót. A lenni parancsa. Idéztem az egyik prédikációmban Augustinusnak, Ágostonnak a szép mondását. Így hangzik ez a mondás. Aki emberlétre hívott téged a te megkérdezésed nélkül, az nem fog üdvözíteni téged a te beleegyezésed nélkül. Olyan gyönyörű szó ez, hogy beleegyezés. Nem kér többet az Isten. Nem azt kéri, hogy te magad nagy verejtékeszed, a te üdvösségedet szerezd meg. Azt ő ajándékba akarja adni. De ennyit legalább kér az Isten, hogy beleegyezés. Beszéljem ez, hogy lenni, a külső ajtókat bezárni, és az aktivitás, a cselekvés világából, a tenni világából behúzódni a lenni világába, ez azt jelenti, hogy egy más rendbe átlépni, ahol más törvények érvényesek, ahol más erők áramlanak, mint a külső világban. És Augustinus nagyon jól értette ezeknek a másfajta erőknek a természetét. És ebben a mondatban benne van ez, hogy Isten a te megkérdezésed nélkül emberré formált, de aztán egy ponton megáll az Isten. És a te beleegyezésed nélkül nem üdvözít. Mondom így, hogy nem üdvözíthet. Az Isten egy ponton megajándékoz téged a döntésnek a szabadságával, és nagyon jól mondják ezek a modern egzisztencialisták, hogy a szabad emberrel szemben még az Isten is tehetetlen. Egy kemény, könyörtelen mondat, de bibliásan is bizony megállja a helyét. A szabad emberrel szemben az Isten is tehetetlen. Az Isten megteremtett, az Isten gondot visel, fölnevelt, és aztán egy ponton ő maga is tehetetlen, mert kéri a te beleegyezésedet. Most tehát ez a második szó, ami ugye a számadásunkat irányítsa ez év utolsó óráiba, hogy hogy is vagyok ezzel, hogy lenni. Van-e az életemben ilyen, hogy bezárkózom? És azt is mondottam, és ezt még egyszer mondom, testvéreim, hogy ez a lenni, ez a modern ember számára nehezebb lecke, mint a tenni. Annyira megkergült, olyan mozgás viharba került a modern ember, hogy csinálni, futni, lótni, azt igen, akár harcolni, küzdeni, de a lenni az egy rettetesen nehéz lecke. Pedig ténylegesen ezt kell tanulni, hogy lenni, és engedni, hogy isteni erők jöjjenek mozgásba. Szó volt erről, hogy isteni természet részeseivé lettünk. És most mondom, amikor számot vetünk ezzel az esztendővel, gondoljunk erre is, hogy a lenni világában történt valami, előbbre mozdult az életünk. Ez tehát a két szó, ami indítson el most minket a számadásra. A tenni területére is igenis kiutasít, kiutal minket Jézus, és a lenni világába is hívogat magához, hogy ebben a kettőben harmóniát találjunk és gyógyuljunk. Mert itt igenis gyógyulásról is szó van, aki örök mozgó ember, annak inkább szól az a parancs, hogy lenni, csöndesedjél el, és engedd, hogy isteni erők vigyenek téged. Aki meditatív típus, introvertált típus, önmagába mélyed el, azt Jézus Krisztus kifele akarja ösztökélni, hogy elég csak a te szenvedő testvéreid közé, és ott végezd a szolgálatodat. Tehát ezen elmélkedjünk most, testvéreim, hogy van-e ilyen egyensúly, gyógyult-e az életünk ebben az évben, úgy, hogy tenni és lenni harmóniába, nagyobb harmóniába került egymással. Következik a harmadik szó, az is az egyik prédikációból idéződött föl bennem egyszer a zsidó levél 11. fejezetéből, prédikáltam az Ábrahám történetéről. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő volt, és kiméne, nem tudván hová megy. És idéztem az Ótestamentumból is a megfelelő részt, az új fordításban van egy gyönyörű szó, arról külön prédikáltam egyszer, Isten bolyongó barátja. Emlékeznek rá némelyek. Bolyongó arámi volt az ősöm. A zsidók így tettek hitvallás atyáikról, Ábrahámról. Isten bolyongó barátja. Itt van a harmadik szó. Nem elég az, hogy tenni, nem elég az, hogy lenni. Jön ez a harmadik szó, hogy menni. Menni, Isten bolyongó barátja. És föllapoztam ezt a vázlatomat is, és úgy fölelevenedett bennem ez a gondat, hogy mit jelent ez, hogy bolyongó barát. Isten bolyongó barátja. Ez nem jelenti azt, hogy körbe-körbe, értelmetlenül körbe-körbe bolyongok, megyek csak mindig ugyanabban a körben. Ennél többet jelent az Isten bolyongó barátja. De azt se jelenti, hogy nyíregyenes, célegyenes, megyek a cél felé. Az előbbinél többet jelent, ennél bizony kevesebbet jelent. Isten bolyongó barátja azt jelenti, hogy bizony eltéved egyszer erre, egyszer arra, és mégis botladozva, bolyongva közeledik a cél felé. Ez a harmadik szó, az eszmélődésnek, a számozásnak az idején, ezt is vonjuk be elmélkedésünkbe. Isten bolyongó barátja, az voltam ebben az évben. Tenni a tennivalókat, beereszkedni magam mélységeibe, és lenni valakivé, de aztán menni. Egy másik prédikációs eszembe jutott, a Megdicsőülés hegyére fölvitte Jézus 3 tanítványát, és amikor ott fürödtek a fénybe, akkor hangzott az, hogy jó nékünk itt lenni, építsünk itt 3 sátra, templomot, hajlékot, de nem, menni kell. Jézus azt mondta, hogy nem, és akkor leszálltak a dicsőség hegyéről, a nyomorúságok mélységeibe. Ott is ez volt a gondat, hogy jó nekünk itt lenni, jó ebbe a hajlékba lenni, jó ajtónkat behajtva magunkban lenni, de nem, jön a következő parancs, a harmadik szó, az, hogy menni, mint Isten bolyongó barátja. És aztán jön a negyedik szó. Ez a negyedik szó olyan, hogy visszafele is érvényes, de olyan boldogan ismertem föl benne, hogy ez igazából már átvezet a negyedik szó, átvezet az új esztendőbe is, érvényes visszafele is, előre is. Ezt a János evangéliuma első fejezetében olvashatjuk. Néhány mondatot olvasok, hiszen karácsony folytatása ez az íge. az ige testté lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott mondván, ez az, akiről mondottam, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál, és az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. A negyedik szó ez, hogy venni kegyelmet kegyelemért. Az ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemért. És az a reménységem, hogy a következő esztendőben is így lesz. Ez az a szó, ami visszafele értelmezi az egész esztendőnket, és előre világítva a sötétséget, a rettentéseket oszlatja, és bátorságot ad, hogy lépjünk át az új esztendőbe, venni további isteni erőket. Ha kegyelmet vettünk, a kegyelem jog címén új kegyelmet venni, kegyelmet kegyelemért. Istenem, aki elkezdetted a jó dolgot, a kegyelmet elkezdted adni, tovább adjad. Visszatekintve erre az évre, itt már a hálaadás szólaljon meg. Vettünk kegyelmet, hányféle kegyelmet. Ne szükítsük be a kegyelem szót arra a vallásos szűkösségre, amire általában beszűkítettük. Kegyelem egyenlő bűnbocsánat mondjuk. Az általános vallásos gondolkodás ide beszűkítette, hogy kegyelem egyenlő bűnbocsánat, hogy a kegyelem mérhetetlenül többet jelent, hiszen maga az alapszó, a görög szó, a charis, az először is örömöt jelent. Örömöt jelent. De kegyelem igazából minden, ami felold a mi kötöttségeinkből, ami kihoz a mi árvaságunkból, ami gyógyítja a mi betegségünket, és benne, ami a bűneinket elfedezi, erőtlenségünket gyámolítja isteni erőkkel. Vettünk kegyelmet, és az a élő reménységem, hogy veszünk kegyelmet. Ez a negyedik szó, venni. Ugye játékosnak tűnik, higgyétek el, nem is játékos, nem is erőltetett. Ebben a négy szóban a lényeg van benne. Csak úgy sorolom még egyszer, és rezdüljön meg a lelkedben, 1978, ezeknek a szavaknak a fényében tenni, tettem-e azt, amit az Isten rám bízott, tulajdon kezemmel tettem-e tenni. A másik az, hogy lenni. Ebben a rohanó világban volt-e alkalmam bezárni az ajtót, a külső világ hatásait elzárni, és lefele, befele, önmagamon túl befele ajtót nyitni a mélységből áramló isteni erőknek, lenni. Gyakoroltam magamat abban, hogy lenni, és aztán, mint Isten bolyongó barátja, ide-oda botladozva tévedezve, mégis közeledtem Istenhez, a mennyei városhoz, alapokkal bíró városhoz, és végül itt van ez a csodálatos szó, hogy kegyelmet kegyelemért venni, lehet venni, ingyen lehet venni, kínálja Isten. Igazából ez takargatja be az egész esztendőt. Vettük a kegyelmet, mulasztásainkban, erőtlenségünkben, szégyenünkben vettük, és nincs más reménységünk, mint az, hogy áthajlik ez a kegyelem, mint ahogy az Isten örökké való szeretettel szeret. Ez folytatódik. Így zárjuk be ezt az esztendő, testvéreim. Mondom még egyszer, a játékosnak tűnik ez a négy szó, nem az, csak a mi gyarló emlékezetünk megkönnyítésére szolgál, segítségére szolgál. Vigyük el, és még azért térjünk vissza-vissza ezekre. Tenni és lenni. Menni és venni az Isten ajándéka, segítsen erre minket Isten, hogy ebben gazdagodjunk a továbbiakban is, amíg csak tart az ő kegyelme mi rajtunk. Amen.